sok múlik azon, hogy nem csak Orbán Viktor kormányzásra való alkalmasságának az elkopása történik-e, hanem fölépül-e egy olyan alternatív kép, ami arról szól, hogy a kihívó is tudná legalább olyan jól csinálni, mint Orbán, vagy egy kicsit jobban, ami nem feltétlenül abban az értelemben jelent kormányképességet, hogy melyiküknek van szebben bekötött programja, hanem hogy melyikükről lehet elhinni, hogy jobban érti a magyar társadalom mai problémáit.
Jó napot kívánok, ez itt az elemző, Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok, szia Zoli.
Szervusz.
És hát adásunkkal egy időben tart a Kormányinfó, ahol az egyik legfontosabb, vagy hát sokakat érdeklő kérdésre kaptunk választ. Bejelentette Gulyás Gergely, hogy engedik a fővárosnak, hogy éljen az elővásárlási jogával. Már most látszódnak azért milyen kis bújtatott furcsaságok, vagy hát nyilván majd lesznek nehézségek, mert hogy ugye azt mondta Gulyás Gergely, hogy ugyanazokkal a szerződési feltételekkel, és ugyanazokat kell vállalnia, mint amit az arab befektető vállalt. Hozzátette azt is, hogy például egy 5000 milliárdos beruházást, és például a terület megtisztítását a vételár feléig. Én láttam ezt a szerződést, és beszéltem most fővárosiakkal is, és azt mondják, hogy a szerződésben ilyen nincs. De nyilván közben az kiderült, hogy Lázár Jánossal kell majd tárgyalni. Szóval mi van itt? Túl könnyűnek látszik, ahogy a Fidesz vagy a kormány elengedi ezt a mini Dubaj projektet, elengedi-e ezzel, hogy engedi a fővárosnak az elővásárlási jogérvényesítését.
Az átláthatóság szempontjából mindenképpen egy jó hír az, hogyha számon kérik a fővároson a szerződéses feltételek teljesítését, hiszen akkor végre meg fogjuk tudni, hogy mik a szerződésben foglalt elvárások, amelyekről azért eddig elég homályos információink lehettek, illetve hát újságírók, ha utána tudtak járni, akkor ezt kiolvashatták, de máskülönben, hogy a kormány mit és hogyan szeretne, és hogyan értelmezi a saját maga kötelezettségeit, hogyha ő lép be ennek a biznisznek a bonyolításába, erről azért soha nem volt nyilvános kommunikáció. Ezt részben ironikusan mondom, hogy majd innen fogunk tudni visszakövetkeztetni arra, hogy ők mit szerettek volna. Ami most zajlik, ugye ez egy folyamatban lévő eseménysor, ha jól tudom, én tőle tudom, amikor beléptünk ide a stúdióba, hogy Karácsony Gergely és Vitézi Dávid közösen fognak a tervek szerint, most csütörtökön beszélgetünk, pénteken majd sajtótájékoztatót tartani, azért egy nagyon jelentős politikai fordulat. Tulajdonképpen akár ebben az ügyben úgy tűnik, hogy mégiscsak valamiféle közös fellépés alakul ki a fővárosban.
Ez már a közgyűlésen azért látszódott.
Azért ez egy újabb lépése felé, tehát ha tetszik, akkor a kormány összehozta Karácsony Gergelyt és Vitézi Dávidot, legalábbis ebben az ügyben, ami azért szerintem nem szerepelt a tervek között, hogy az inkább megbénításra szánt fővárosban a legnagyobb politikai ellenfelek, akik feltételezem, hogy ettől még riválisok maradnak, egyszerűen úgy értékeljék, hogy ezen a ponton találkoznak az érdekeik, és hát legalább néhány közös mondatuk ezek szerint mégiscsak lesz, tehát szerintem ez inkább gyengíti a kormány pozícióit a fővárosban. Hogy teljesen levonulnak-e erről az ügyről, ezt nehéz megmondani, ugye volt már ilyenre példa a Fudán beruházás, ami tulajdonképpen hozzá is járult ahhoz, hogy Karácsony Gergely főpolgármesteré váljon 2019-ben, az hát eltűnt a semmiben, ugye 2019-20 fordulóján, tehát éppenséggel lehet erre is mutogatni, hogy láttunk már e félét, és ugye annak is az volt a következménye, hogy hát nem lett semmi. Tehát se Diákváros nem lett, se Fudán Egyetem beruházás nem lett.
Bocsánat, az nem a főpolgármesteri kampány, hanem a miniszterelnöki kampányát indította be Karácsony Gergelynek.
Talán már akkor főpolgármester volt, és lehet, hogy már főpolgármesterként tartott beszédet 2019 késő
színes ügyben. De össze tudott hozni egy nagy tömegrendezvényt.
Ez így van, és ez számított. És hát aminek most kinéze ez, de hangsúlyozom, ez a csütörtök délelőtti állapot, hogy hát a kormány hátrébb lép, és azt mondja, hogy csinálja a főváros, pénze úgyse lesz rá. Hozzátehetem, ha valaki tud arról gondoskodni, hogy ne legyen pénze a fővárosnak, az éppen a kormány. De azért ezzel együtt mégiscsak egy különös fejlemény, hiszen múlt héten járt Orbán Viktor az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol ezek szerint akkor arra jutottak, hogy az a befektetői csoport, amely az Arab Emirátusok felől érkezik, vagy amelyik onnan a részese, vagy lenne részese ennek a beruházásnak, az minimum tud várni 2-3 évet, hogy kiderüljön, hogy mi történik Magyarországon, vagy ők mondták azt, hogy ez a dolog egy kicsit zavaros, és jobb lenne, hogyha Magyarországon a kormány kitisztázná ezt a szituációt, és majd akkor beszélgessünk erről. De minden esetre abban az állapotban, ahogyan ez az ügy most áll, ők ebben nem szeretnének részt venni, és ez kicsit egyébként megint csak hasonlít a Fudán ügyre. Tehát a kormánynak ebben a témakörben az a feladata, hogy ha egy ilyen bizniszre készülnek, hogy megteremtse a feltételeket. Ha nem tudja megteremteni a feltételeket, akkor nem tudja bevonni azokat a partnereket, akiken keresztül vagy átfolyik pénz, vagy ők maguk is hoznak pénzt.
Ugye ez az ügy azért érdekes, vagy talán azért kapott nagyobb figyelmet, mint egy sima beruházási projekt, mert hogy ugye itt szintén ilyen fideszes sarokkövek látszanak sérülni, mint mondjuk a szuverenitás, amiről nagyon sokat beszélnek, a magyar föld védelme, az épített örökségünk védelme, miközben a budai várban visszaépítik a múltat, aközben...
A vasbetonból.
Igen.
De... Egyébként soha nem volt épületeket is fölépítenek, igen.
Igen, de aközben mondjuk, ha csak felét vesszük komolyan annak, ami a szerződésben lehetőségként ott van, akkor meg a magyar fővárosi táj és épített örökség teljes eltörlése lenne ez a projekt. Mi történt, hogy ezt ennyire rosszul kommunikálta a Fidesz? Itt azért megint az történt, hogy hát hetek teltek el, amíg előálltak a közgyűlésben azzal, mondjuk Szentkirályi Alexandra, hogy hát az egészet azért fúrja a főváros, mert Bajnainak akarja adni, leegyszerűsítve. De hát hetekig igazából érdemi ellencsapás nem volt. És hát hogyha mondom, én jól érzékelem, amit el lehetett rontani kommunikációban, azt el is rontották.
Egyrészt ugye ez talán nem független attól, hogy honnan indul az egész ügy, szóval alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy hogy 3 éve van egy beruházás stop, ami kiszárítja a NER klientúra csúcs cégeit is, valahol ők nagyon építkezni szeretnének. Ugye ennek a központosított korrupciónak ez az egyik legnagyobb hátránya az országra nézve, hogy a pénz nem oda megy, ahol a szükség a legnagyobb, vagy ahol a legtöbb tehetség vagy innovatív képesség összpontosul, hanem oda, ahova a cégeket telepítették. És ez az építőipar, nekik nagyon muszáj építeni valamit, mert különben nem áramlik a pénz. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz úgy tűnik, hogy szükség van valamilyen külföldi közvetítőre vagy partnerre. És hát itt van ez a terület, kétségtelen, hogy ez itt tátong üresen, meg szemetesen, meg nagyon rossz állapotban, és akkor ide valamit kéne építeni, ebben született egy megállapodás. Viszont itt vannak bonyolult jogi feltételek, ugye ez egy legalizált autokrácia, ennek nagyon nagy irodalma van, tehát, hogy mindenről van egy papír, ugye ezért minden jogszerű, csak innentől kezdve akkor a papíroknak stimmelniük kell, és lehet, hogy van egy olyan külföldi befektető, aki mondjuk azt számon kéri, hogy minden rendben van-e, hogyha ő ide a lábát, meg főleg a pénzét beteszi, és lehet, hogy ők még egy választási naptárt is néznek, és azt mondják, hogy persze nálatok nagyon stabil a politikai rendszer, de egyébként néha tartotok választásokat, és nem biztos, hogy ami most letárgyalódik, az majd 2 év múlva, vagy 5 év múlva azért sokáig építenek egy ilyet, vagy 2030-ban, vagy 39-ben, amikor ilyen fizetési határidők vannak, akkor is ti lesztek a partnereink, és nem fogunk veszteségeket elszenvedni, tessék rendezni ezt a dolgot. Szóval azért ez egy ilyen kiindulási pont szerintem ebben a kérdésben. A másik, hogy hát mi van a szuverenitással, azért ez nem az első olyan eset, hogy ez kevéssé vagy kevésbé számít legalábbis, tehát az, hogy miért ragaszkodik az ország annyira a kínai befektetésekhez, az orosz olaj- és gázbeszállításokhoz, azért ez ugyanúgy kérdés, hogy mint hogy miért ragaszkodik egy ilyen konkrét ügyben egy bizonyos, ez esetben Egyesült Arab Emirátusok beli befektetőhöz. Olyat is láttunk már, hogy koncesszióval mondjuk az autópályákat hosszú távú bérletbe adják, az alapítványosított egyetemek esetében, hogy a kuratórium az örök időkre kapott felhatalmazást arra, hogy vigye ezeknek az egyetemeknek a vagyonát és a belső életét. A pályaudvarok esetében a 99 évre szóló koncesszió az ugye konkrét fizikai területeknek a, hát nem is tudom, örökbeadását jelenti tulajdonképpen, és ebben a rákos rendező ügyben úgy tűnik, hogy ezek egyszerre és egyidejűleg vannak jelen. Hát ez kellett ahhoz legyártani, hogy vonzó legyen egy külföldi partner számára, és még egyszer mondom, szerintem erre alapvetően azért van szükség, hogy pénz cirkuláljon ebben a kicsit ilyen lefulladt klientúra hálózatban.
Bármennyire is számíthatott-e a mostani látszólag könnyű elengedésben, aztán ahogy az elején beszéltük, nyilván itt még lesz egy csomó jogi csűrcsavar, meg ez politikailag kihasználható, hetente lefilmezhető a szemét, elmondva, hogy még mindig itt a szemét, szóval sok mindenre használható ez. De lehet-e a mostani döntés mögött az, hogy ugye Magyar Péter egy nagyobb tüntetést hirdetett, lengetett be, hogy azért érzik ennek a politikai súlyát, akár úgy mérnek, hogy nem éri meg most ebbe belemenni?
Mindig egy kicsit vitatkoztam ezzel a mérés legendával. Biztos, hogy igaz. Persze, tudjuk, hogy rengeteg mérés van. Nekem mindig Tóka Gábornak, egyszer készítettem vele egy interjút erről, mondata cseng a fülembe, aki azt mondta, hogy lehet, hogy mérnek hetente, 5 napon, de biztos, hogy nincsen annyi hadrafogható szociológus ebben az országban, aki ennyi mérést képes színvonalasan elemezni. Szóval, hogy én ezt mindig valahogy ezzel a lábjegyzettel érzem. Lehet, hogy voltak olyan számszerűsíthető tapasztalatok, amelyek arról szóltak, hogy ez ezért nem egy olyan viharos népszerűség ügy, és valóban egyébként a kérdésednek az a, tehát az iránya az nagyon, nagyon is helytálló, mert azért ugye ezt ugyanúgy egy politikai narratíva szintjén kell megnyerni. A bíróságon, ha pereskedni fognak egymással, vagy az ügyvédek vitatkoznak egymással, akkor nyilván a jogi szinten kell megnyerni, de a politikai mezőben a politikai narratíva szintjén kell megnyerni. És pontosan azért, mert a kormány igazából soha nem mesélte el, hogy ő itt mit akar. Ebből adódóan nem is nagyon tudja megvédeni a saját ötletét. Ugye, hogy nagyon szemetes a terület, ez nyilván így van. Hát, hogy ki miatt ilyen, az egy kérdés. Most át lesz dobva a fővárosnak, és akkor innentől kezdve a főváros felelősség, hogy mit tud vele kezdeni. Na de akkor ezek szerint eddig tényleg nem így volt. Akkor Lázár János hiába mászkált ott a területen, mutogatva a szemétre, meg Szentkirály Alexandra. Akkor ezek szerint, ha ez most kerül a főváros fennhatósága alá, akkor valószínűleg eddig nem a főváros dolga lett volna, hogy ott rendet csináljon. De még egyszer mondom, miután ők maguk, tehát a kormány nem prezentálta, hogy itt mi épülne 5000 milliárd forint értékben, ami azért nem olyan nagyon kevés pénz, hát akkor nagyon nehéz ezt az ötletet megvédeni, és valószínűleg hatásosabb mindenféle ezzel kapcsolatos tiltakozás. Azt meg egyébként megjegyezném, de a politikai térben hatásosabb, azt még megjegyezném, hogy mi egy nagyon gazdag ország vagyunk, mert még párhuzamos valóságból is sikerült többet legyártani. Tudnélék, ha az ember a kormánypárti médiát olvasta az elmúlt hetekben, akkor egyrészt azt látta, hogy ahogy ügy lett a rákos rendezőből, előkerült megint a 21 vége a városházügy. Jelzem, azóta se adták el a városházát, de hirtelen visszaúszott a
igen, a közgyűlésben is hosszasan ez volt azért.
Így van, a kormánypárti médiának a címlapjára és a címlap tetejére ez visszaúszott. Aztán ennek egy következő fázisa volt az, nekem ez a személyes kedvencem, amikor már arról lehetett olvasni, hogy rákos rendezőn Karácsony Gergelynek van ingatlan ügye, tehát tulajdonképpen ő az, aki akar valamit ezzel a területtel, és ezekben a cikkekben sem az Emiről, sem Lázár Jánosról, sem senkiről nem lehetett olvasni, és mindezekkel párhuzamosan Szijjártó Péter pedig közölte, hogy nincs itt semmi gond az elővásárlási joggal, már minden papír alá van írva, tehát mehet minden a maga útján. Tehát még választhatunk is, hogy melyiket akarjuk, hogy ez egy múlthoz kapcsolódó régi témának a hasonlatossággal épül fel, hogy egyenesen Karácsony Gergely az, aki nem tudom, haza akarja vinni a rákos rendezőt, vagy pedig egyébként mindjárt föl fog épülni valami 5000 milliárd forintért.
Igen, és azért még egy megjegyzés.
Ez is, bocsánat, hogy azt mutatja, hogy tehát a politikai narratíva, amit nem igazán találódott volna ki, tehát azt gondolhatták, hogy ez az ügy, hát úgy átmegy, ahogy át szoktak menni egyébként ilyen ügyek, de valószínűleg ez túl szóval túl nagy, túl látványos, és hát a nyilvánosság szerkezete, erről majd talán fogunk beszélni, azért másmilyen, mint mondjuk egy éve, vagy két éve, vagy három éve.
Igen, volt. És csak egy fél mondat, hogy ugye amikor Lázár János tartott egy sajtótájékoztatót a múlt héten, már a közgyűlés után, akkor pont arról beszélt, hogy hát itt ne legyen senkinek se kétsége, mindenki akar valamit ezzel a területtel, csak Karácsony Gergelyék magyar üzleti befektetőkkel, ők meg külföldivel. Nagyon régen lehetett ilyet hallani, és hát nagyon régen volt ilyen elszólása talán Lázár Jánosnak, amikor lehet, hogy észre se vette, de hát épp a szuverenitás védelmi mondataikkal mentek szembe. És akkor hagy hozzam itt be, hogy közben azért meglátszódik, hogy másik oldalról próbálja ezt tovább is építeni ugye a kormány. Ugye most két vonal is van. Egyrészt most látom, hogy a Kormányinfón is kérdés volt, hogy a szerbiai tüntetések ide átgyűrűzhetnek-e, nyilván ezt össze lehetnek majd kapcsolni Magyar Péter tüntetésével. Erre már Gulyás Gergely Soros Györgyöt emlegeti, és a Soros hálózatot, amely ezt pénzeli. És hát mivel Trumpot megválasztották, és ezért már guruló dollárokról nehéz beszélni, most guruló hrívnyáról beszél a kormány oldal. Ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén az hangzott el, amit ugye Kocsis Máté tájékoztatásából tudunk, hiszen zárt ülés volt, hogy olyan titkos szolgálati információik vannak, amely szerint Ukrajnából pénzelnek magyar újságírókat azért, hogy Orbán Viktort lejárató anyagokat hozzanak, és már ezt egyből ők maguk is hozzákötötték, mert hogy a Direkt 36-on meg fog jelenni a napokban egy egyórás riport, dokumentumfilm Tiborcz István gazdagodásáról, illetve az Orbán családjához kapcsolódó kör gazdagodásáról. Ez a kormány média szerint ez már egyértelműen az ukrán befolyás és az ukrán pénzből létrejött ellenkampány. Működik ez még?
Hát vissza lehetne kérdezni első körben, hogy vajon ezeket az információkat a Pegazus révén szerezték, vagy milyen más módon jutottak hozzá ilyesfajta értesülésekhez. Hát nem tudom, ki fog derülni, hogy működik-e. Nekem az a gyanúm, hogy máshogy működik ez, mint ahogy megint csak ezt tudom mondani, működött volna 1-2-3 évvel ezelőtt. Amúgy, hát ez egy nagyon régi, még csak azt sem mondom, hogy putyini recept, ez az autokráciák receptje, tehát, hogy mivel ők abból indulnak ki, hogy egyedül ők hivatottak a nemzetet, a népet képviselni következésképpen, hogyha elkezdenek tüntetni ellenük, vagy bármilyen módon tiltakozni a fönnálló kormányzattal szemben, akkor az csak a külső ellenségnek a befolyására történhet. Tehát nem fogadják el legitimnek azt a lehetőséget, hogy az emberek egy része nem szereti őket, és ezért élnek az általuk feltételezett demokratikus jogaikkal, és mondjuk kimennek tüntetni. Ugye ez zajlik Szlovákiában is, ahol egyébként Robert Ficónak nem is annyira a tüntetők miatt vannak politikai gondjai, hanem azért, mert az egyik koalíciós párt 4 képviselője kilépett a frakcióból, és így módon tulajdonképpen nincsen kormánytöbbség. Ettől nem omlik össze a kormány, de nagyon, nagyon nehézé vált a napi gyakorlatban a kormánytöbbséget fenntartani, és a belső koalíciós gondjai felül próbálja a figyelmet elterelni afelé, hogy itt valamiféle külső irányítás összeesküvésről beszél. Ugye Szerbiában még a tavaly évvégi vasúti katasztrófának, vagy a pályaudvari katasztrófának a következményeit éljük egyébként. Talán az is mond valamit, igazán nem vagyok a szerb belpolitikának szakértője, de körülbelül 2 évvel ezelőtt, 2023 tavaszán volt a borzalmas lövöldözések Belgrádban, illetve Belgrád környékén, iskolai, illetve utcai lövöldözések, emberek meghaltak ennek következményeként, és részben a fegyvertartás, részben az ilyen a kormánypárti média által is terjesztelt erőszakkultusznak a hibáztatása az megjelent az akkori tüntetésekben, és azt a válságot túlélte ugyan Vučić elnök egy előrehozott választás, már hogy parlamenti választással, tehát nem saját magára vonatkozóan írt ki választás, hanem a parlamentre, meg egy kormányváltással, akkor lett az a személy a miniszterelnök, akit meg most váltott le, de hogy azért, ha egy ilyen politikai rendszerben úgy másfél évente két évente van egy ilyen krízis, akkor az nem biztos, hogy annyira szilárd lábakon áll. Szóval, hogy persze ezek a rendszerek miután abból indulnak ki, hogy nincsen más, és nincsen másnak joga, hogy a játéktéren legyen, ezért minden velük szembeni tiltakozást, mint valami külső hatásnak az eredményét fogják megbélyegezni. És persze abban nyilván van igazság, hogy a civil szervezetek, a sajtó bizonyos nemzetközi alapokból kapnak támogatást, hát azért ugye, mert hogy a belső forrásokat, tehát mondjuk azokat a fajta sajtóalapokat, vagy civil pénzosztási forrásokat, amelyek egy-egy országon belül léteznek, már réges-régen elfoglalta a kormány média, vagy a kormánynak a akaratából létrejött áll civil szervezetek, következésképpen, ha valaki életben akar maradni, akkor a kis adományokból, tehát az állampolgárok, a fogyasztók, a nézők, a követők, a felhasználók adományaiból tud élni, meg abból tud élni, hogy egyébként átlátható nemzetközi alapokból igyekszik pénzforráshoz jutni, amit hozzá kell ezt is tennem, hogy nem csak úgy lehet költeni, hanem ezt ugye projektekre kell létrehozni, és szerintem a civil szervezetek sokkal nagyobb elszámolási kényszer mellett működnek, vagy ezek a sajtótermékek sokkal nagyobb elszámolási kényszer mellett működnek, mint például számos esetben állami vagy hatósági szereplők.
És bocsánat, lábjegyzet, hogy ha én jól emlékszem, nincs olyan médiatermék ezek közül, amely ne tüntetné föl, vagy éves beszámolában, vagy folyamatosan az oldalán, hogy mely pályázatokból mennyi pénzt mire fordított, és honnan vannak ezek a pénzei. Tehát ugye egyébként igen, már egy korábbi törvény alapján is fel kell tüntetni, de az előtt is megtették ezek a médiatermékek.
Hát meg a donorszervezet elvárása is az, hogy ez tűnjön föl. És akkor ami a ukrán pénzt illeti, hát valóban idézőjelbe téve, hát most valóban az a helyzet, hogy miután Trump van, már nem lehet a guruló dollárokról beszélni, és akkor most körülnéztek, hogy miről lehessen beszélni, és mi vág egybe amúgy a kormányzati narratívával. Most ki el tudja dönteni, ha van ilyen döntési lehetősége a saját hírfogyasztási élményei alapján, hogy vajon az ukrán államnak a legnagyobb problémája az vajon-e, hogy a magyar nyilvánosság alakulását befolyásolja, vagy lehet, hogy őket leköti valami más is. Ez a része mondjuk szerintem kimondottan fölháborító is, de ezt, hogy mondjam, ezt ki eldönti, hogy ezen fölháborodik-e vagy sem, egyszerűen a realitását, hogyha átgondoljuk, akkor azért valamit sejthetünk, vagy gondolhatunk erről. Most arról nem beszélve, hogy valóban, tehát ugye a Direkt 36 dokumentumfilmje kapcsán merült ez föl, nem tudom, Kocsis Mátétól, szóval, hogy a Fidesz propagandában, tehát ők akkor tényleg nagyon előrelátóak voltak, hogy egy éve, és jelzem, ilyen tényfeltáró anyagokat tényleg nagyon sok hónapon keresztül csinálnak, pláne amíg meg is filmesítik. Szóval, hogy akkor ők már most látták, vagy pontosabban akkor látták, hogy majd most már csak az ukrán hrivnyákra lehet majd hagyatkozni, szóval ez tényleg nonsens, ez a politikai narratíva gyártás, ez a Conteónak egy újabb kiadása, ami így zajlik, és hát ez a politikai erőtérben fog megméretődni, hogy ennek mekkora hatása van, biztos, hogy van közönsége, tehát az a követő tábora a kormánypártnak, amely nyilván ma is létezik, talán nem annyira intakt, mint korábban, nem annyira szilárd, mint korábban, de azért nagyon is létezik. Ők erre a helyzetre vonatkozóan is kapnak egy gondolatmankót, és nem kell azon gondolkodniuk, hogy hát ha itt van Trump, akkor hogy lehetnek ezek amerikai pénzek, megoldották ezt a problémát helyett.
Amit már megszokhattunk a Fidesz kommunikációjában, hogy ugye egyszerre vagy több dolog, vagy legalábbis két dolog zajlik, van egy negatívabb kampány, ez, amit most Kocsis Mátétól, vagy egyébként még mindig Menczer Tamástól látunk, aki naponta üzen valamit Magyar Péternek, és a másik oldalon van Orbán Viktor, aki világpolitikai nagy dolgokról beszél, és hát most elindult, hogy hetente valami jó dolgot bejelent, ugye van is egy napi jó hír, vagy jó hír oldala a kormánynak. Itt most ugye, ami a legnagyobb figyelmet keltette, az a több mint fél órás Covid film, ami váratlan módon maga a kormány hozta elő ezt az egészet, úgy, mintha valami sikertörténet lenne. Egyébként nem megemlítve a halottak számát, és a végén mondjuk egy fél mondattal se volt legalább kiírva, hogy tisztelet vagy valami a halottainknak, annak a 45 ezer embernek. De amire ki akarok futni, hogy közben látszik, hogy Orbán Viktor megint abban a szerepben van, mint aki csak a jót meg a nagy politikai összefüggéseket hozza el. Látszik-e például az, hogy ez a jó hírkampány, meg a kilövünk 2025-ben, és igazán sikeres év lesz, ez valamennyire is működő kampány lehet-e, lesz-e, vagy már az?
Ami a Covid-filmet illeti, ha mondjak erről néhány mondatot, én még senkivel nem találkoztam, aki értette volna ezt a dolgot, megmondom őszintén, pedig beszélek, nem tudom, szkeptikus, és sok irányból a dolgokat nézni képes elemző kollégákkal, hogy ezt miért szedték elő. Én azt gyanítom, hogy valami olyasmi lehetett, hogy pontosabban általában véve olyasmi zajlik, hogy a kormány kormányzásra való alkalmasságának egy ilyen újra bizonyítása zajlik. Ha kicsit élesebben akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a kormány azt próbálja saját magáról a jó hír kampánnyal is, vagy ezzel az imás filmmel is bebizonyítani, hogy tudja, hogy mit csinál. Hogy még mindig tudja, hogy mit csinál olyan dolgokban, olyan ügyekben, amelyek az emberek hétköznapi életét érintik. A Covid-dal kapcsolatban talán azt gondolhatták, hogy hát végülis őket újra választották a pandémiát követően, és bár nagyon sok objektív mutató felsorakoztatható annak bizonyítékául, hogy nagyon nagy bajok voltak a magyar válságkezeléssel, járványkezeléssel, de egyébként a magyar lakosság nem értékelte rosszra, ilyen erős közepesre ítélte a magyar kormánynak a Covid kezelését, és az ismert tények ellenére. Tehát éppenséggel gondolhatták, talán ezt meg lehet mutatni, mint egy olyan, tehát egy kis formázással meg lehet mutatni egy olyan teljesítményként, ami arra alkalmas volt, hogy átsegítsék az országot ezen a krízisen. Szerintem a helyzet azonban más, szóval más dolog benne lenne egy ilyen válságban, és örülni annak, amikor éppen túljutunk rajta. Hát aki túljutott rajta. Uh-huh. És más dolog 5 évvel később előszedni valamit, amire, hát, hogy is mondjam, azt hiszem, hogy egyikünk sem emlékszik szívesen. Akár hogyan is élte meg, és akár hogyan is alakult a személyes élete ebben az időszakban, hogy volt-e ő maga beteg, vagy a környezetében beteg, vagy akár hogyan élte meg azt, hogy otthon kell maradni, azért ez nem olyasmi, amit úgy szívesen előveszünk és nézegetünk, hogy fú, de klassz volt a kormány teljesítménye. Eleve mondjuk, bocsánat, és ennyi ironiát hadd engedjek meg magamnak, tehát talán a film is azzal kezdődik, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy Kásler Miklós engem fölhívott, és nem tudom, hogy van-e az országban, aki Kásler Miklós nevéhez az átgondolt egészségügyi kormányzást kapcsolja hozzá, tisztelve az ő orvosi tudását és teljesítményét. Szóval nem tudok másra gondolni, hát ezt tudták előszedni, mint hatékony kormányzás bizonyítékát. Lehet, hogy lesznek más ilyen filmek is, mindesetre ez akkor mond valamit arról, hogy hát hányféle sikerből lehet válogatni. A jó hír kampánnyal meg én úgy vagyok, hogy én ezt úgy látom, hogy ez a hangulatjavítás, előtti hangulatjavítás, tehát hogy majd nérjem váratlanul az embereket, hogy mennyi jó éri őket. Próbálom nem elviccelni, de hogy ez kicsit úgy alakul most azért ez a repülő rajt, mint Donald Trumpnak az ukrajnai béketeremtése. Tehát volt 24 óra, volt 100 nap, most fél évnél tartunk. Ki tudja, hova lyukad ez ki. Ugye Orbán Viktor, ő maga beszélt arról, hogy ez az év első napjától érvényesülni fog. Szerintem ő erre gondolt, hogy a bejelentések azok folyamatosan sorjázni fognak már január-februárban, de gazdasági elemzők arról beszélnek, hogy hát ez a fél év, az első fél év még eléggé nyögvenyelős lesz, és a második fél év lehet olyan dinamikájú, hogy az év egészében, hát ha nem is 3,5-re, de mondjuk nem tudom, 2-re, 2,5-re fölhúzhatja a gazdasági növekedést, és talán valami olyasmi zajlik, hogy megpróbálják ezt a jobb időszakot így előrefele meghosszabbítani, hogy már most mondunk jó híreket, azért, hogy aztán, amikor a második fél évben egy kicsit tényleg kilazulnak a dolgok, akkor azt gondolhassák az állampolgárok, hogy a jó hírek attól vannak, amiket a kormány fél évig mondott. Én valami ilyesmi logikát látok ebben, a tipikus elemzői betegsége, a dolgok túlelemzése, szóval lehet, hogy ennyi tudatosság nincs is benne, de talán ennyit azért feltételezhetünk, egy amúgy eddig nagyon is sikeresen kommunikáló és sikeres értelmezési kereteket adó kormányzatról. Nekik most én azt gondolom, tényleg a politikai túlélésük függ attól, hogy történik-e valami a magyar gazdasággal 2025-ben, részben a közérzet alakulása szempontjából, részben pedig a, hát hogy mondjam, a reáliák felől nézve, hogy kitermelődik-e annyi pénz, amit egy jól célzott és szélesebb értelemben vett választási osztogatás során fel lehet használni. És e tekintetben egyébként nagy jelentősége lesz annak is, hogy Orbán Viktornak ezek a globális politikai mozgásai vajon sikeresen alakulnak el, mert ugye ez tényleg egy ilyen toposszá vált a magyar közéletben, hogy Orbán Viktor megunta a belpolitikát, és most már csak a globális ügyekkel foglalkozik. Szerintem ennél is fontosabb az, hogy hát hogyan foglalkozik ezekkel a globális ügyekkel, mert az rendben van, hogy ő eltalálta, hogy Donald Trump lesz az elnök, ez, hogy mondjam, ez egy politikai siker az ő számára, tehát a javára lehet írni nyilván, hogy itt most ő jó lóra tett, és talán az egész magyar belpolitika szempontjából is van jelentősége annak, hogy nem föltől elrugaszkodott, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy ő a mainstreamben van. Hát tényleg olyan politikai erőt nyernek teret a világban, amilyen politikai erő ő maga is. Ugye itt most az a kérdés, hogy oké, akkor most learadta ezt a dicsőséget, megitta az ásványvizét Donald Trump-al Mar-a-Lago-ban, és akkor most ebből mi lesz hasznos Magyarország számára? És itt emlékeztetni szeretnék arra, amiről nagyon régen, szerintem hát 2 éve kellett, hogy beszélgessünk ebben a műsorban. Ugye akkor volt az a katari világgazdasági fórum, ahol a Bloombergnek a főszerkesztője egy pódiumbeszélgetés során kérdezte Orbán Viktort, és rákérdezett arra, hogy hogyan egyeztethető össze a Trump iránti rajongás a kínai befektetések felé fordulással, amire Orbán Viktornak az volt a válasz a 2023 májusában, hogy majd, ha Trump visszatér, akkor ezt megtárgyaljuk. Uh-huh. Hát most ebben a fázisban vagyunk, 2025 februárjában, és körülbelül ugyanannyit tudunk ennek a majdani megállapodásnak a részleteiről, mint 2023 májusában tudtunk, azzal a különbséggel, hogy amikor ugye Orbán Viktor Facebook posztot tesz közzé azzal, hogy majd egy nagyon jó dealt kötünk, és piros felkiáltó jelek között ott van a deal, ugye a dealek mestere, a dealek művésze Donald Trump a saját értelmezésében, akkor ez az én számomra azt jelenti, hogy a probléma így beúszott a képbe. Tehát, hogy a dicsőség learatásának ideje az megtörtént, novembertől januárig, februárig ez lezajlott, oké, Orbán Viktor jól látta, rendben, és akkor most mi következik ebből Magyarország számára, és egyelőre csak Facebook posztok következtek belőle, tehát arra most még mindig nincsen magyarázat, hogyha Donald Trump vámokat vet ki a kínai gazdaságra, és vámokat vet ki majd várhatóan az Európai Unió gazdaságára, akkor egy kínai befektetőkkel operáló uniós tagország ebből hogy fog pozitívan kijönni? És most erre kellene választ adni a magyar kormánynak.
Épp ezt kerestem itt elő, ezt a sok piros felkiáltójeles posztot, amiről beszéltél, és akkor hagyj hozzam ide szó szerint, mert van benne nagyon sok érdekes pont. Ugye azt mondja, hogy a világkereskedelem eddig ismert szabályainak búcsút inthetünk. Trump elnök ki fog állni az amerikai érdekért, Európa ellenében is. Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták, mintha nem lenne Magyarország az Európai Unió része, és nem lennének brüsszeli bürokraták, akár magyar politikusok, képviselők is.
Bocsánat, csak hadd lábjegyzeteljem ezt rögtön, aztán ezt az izgalmas posztot tovább csocsálhatjuk, de ugye nem csak a bürokraták, a brüsszeli bürokraták néznek nehéz napok elé, például Dánia is nehéz napok elé néz, és múlt héten, 2 héttel ezelőtt az Európai Parlamentben az egyik dán képviselő egy F-betűs helyre küldte el Donald Trumpot a Grönlandra bejelentett igénye miatt, egy olyan képviselő, aki a patrióták frakciójának a tagja. Hogyan fog ebben az ügyben a Fidesz és a magyar kormány állást foglalni? Szuverenitási kérdésről van szó, az Amerika azt mondta, hogy az a terület kell nekem, és az egyik szövetségesük erre azt a választ adta, hogy amit adott. Ez hogyan fog elrendeződni? És ez nem csak nekünk érdekes egy ilyen beszélgetésben, ez alapvetően befolyásolja például a magyar kormány mozgásterét a tekintetben, hogy neki hány szövetségese lesz abban, amit ő csinálni gondol, vagy tenni szeretne.
És ugye akkor folytatva, mert ugye az is egy nagy kérdés, amiről beszéltünk, hogy egyébként meg nyilván a végső kérdés az mégiscsak az, hogy honnan lesz pénze a magyar kormánynak, honnan lesz gazdasági fellendülése a magyar kormánynak, és ugye erre valamiféle magyarázatot akar adni Orbán Viktor, ami így folytatódik a poszt, megállapodást, egy piros felkiáltójel, dílt piros felkiáltójel kell kötnünk, hogy meg tudjuk őrizni a gazdasági kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal. Igazán jó piros felkiáltójel, dílt piros felkiáltójel, pedig azok tudnak kötni, akik nem csak ismerik, de tisztelik is egymást. Van még itt piros felkiáltójel, folyamatosan tárgyalunk, egy jó piros felkiáltójel dílt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, a brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek. Tényleg az a kérdésem, hogy létezik olyan forgatókönyv, hogy Donald Trump az Európai Unió egészére kivet valamilyen gazdasági szankciót, vámot, bármit, és Orbán Viktorral való barátsága okán azt mondja, hogy Európai Unió mínusz Magyarország?
Én nem találkoztam még ilyen megoldással. Azért nem szeretném 0%-ra mondani ezt, mert persze nagyon furcsa dolgokat csinálnak ezek a politikusok, legalábbis az eddig megszokott szabályokhoz képest, de hát például pont a kereskedelem politika az egy uniós hatáskörben lévő eleme, vagy tényezője.
Mert hát ugye, hogyha az Audi, a BMW, a Mercedes, a soroljam, meg vannak adóztatva, akkor az...
vonatkozik. Szóval én nem igazán látom ebben a mozgásteret, és még egyszer mondom, én még csak azt sem vonom kétségbe, hogy a magyar kormány igyekszik ebben megoldást találni, de azt azért szóvá lehet tenni, hogy az idézett 2023 májusi Orbán nyilatkozathoz képest semmivel nem tudunk többet, úgyhogy eltelt nem 24 óra, hanem lassan 24 hónap azóta, és ezek azért elég világos határai a lehetséges mozgástérnek, és valóban most tényleg a magyar kormányon van a bizonyítás terhe, hogy most megkapta, amit akart, és akkor most produkálja azokat az eredményeket, amelyek ebből Magyarországra vonatkozóan következnek.
És akkor még egy téma, illetve hát két téma, amit összekapcsolok, és egy-egy külön adást is megérne, de hát két évforduló is van a héten. Egyrészt egy éves a kegyelmi botrány, másrészt pont ma 10. évfordulója van a G-napnak, vagyis amikor Simicska Lajos és a Fidesz vagy Orbán Viktor szakítottak egymással. Van szerintem némi hasonlóság, de majd megmondod a két ügy között. Az biztos, hogy ez a két nap okozta a két-két legmélyebb politikai válságát a Fidesznek, és mind a kettő hosszú ideig tartott, azért a G-nap következményeként Simicska Lajos beszállt a következő választásba, a Jobbikot támogatta, a plakát helyett pénzt adott nekik, majd aztán köttetett valami díl, amit soha nem tudtunk meg igazából, amiért vállalta a teljes visszavonulást, most a 444 lement Veszprémbe, hogy felkeresse, és egy kisgatyába ajtót nyitott nekik, de be is zárta, tehát...
Póló is volt rajta.
Póló is volt rajta, igen, igen, de a 10 évvel ezelőtti szabadszájúságát, nem hogy szabadszájúság, de teljes némaság követi most 10 évvel később. Ez a két nagy ügy, rávilágít-e valami közös pontra, valami elemi hiányosságra, vagy valamire, ami a hosszasan 15 éve épülő NER-ben kicsirés a pajzson?
Ha már a 444 újságíróit említetted, a 444 egyik makró kiadványa föl is dolgozta, tulajdonképpen a 2017-es évet Botka László jelöltségével és sok egyéb mással együtt, és ennek a főszerzője, ha jól tudom, Magyari Péter volt, aki akkor még ott dolgozott, és más kollégái is bedolgoztak ebbe a szerintem nagyon, nagyon értékes kiadványba, Bukazin kiadványba, amit nem tudom, hogy végül is ez mennyire ment át a magyar nyilvánosságon, hogy ez milyen tanulságokkal szolgál, de hogy ebben lehet azt hiszem a legrészletesebben olvasni arról, hogy Simicska Lajos már 2017. november-decemberében kicsekkolóban volt az ellenzéki kampányból, tehát miközben mindenki várta az úgynevezett atombombát, hogy majd valami olyan fog kiderülni, ami addig nem derült ki Orbán Viktorról, ő akkor már háttértárgyalásokat folytatott, hogy hogyan tudna egy, hát azt hiszem, hogy általam, vagy a hallgatóink által nagyjából elképzelhetetlen tömegű pénzzel úgy nyugalomba vonulni, hogy mondjuk soha többet ne is kelljen, és szerintem ne is szabadjon megszólalni. Tehát, hogy ilyen értelemben ő hamarabb látta azt, hogy mit lehet kihozni abból az ellenzéki mezőnyből. És ez rávilágít szerintem egy nagy különbségre, és ez, azt hiszem, hogy tényleg nagy különbség a hasonlóságokat elismerve, hogy tényleg nem mindegy, hogy mindez milyen gazdasági helyzet háttér előtt zajlik. Tehát 2014-15-től 18-ig ez az Orbán rendszer konjunktúrája, gazdasági konjunktúrája. És bár a korrupcióval kapcsolatos tudás és felháborodás az jelen volt, volt a Fidesznek ellenzéke, a társadalomban, most kifejezetten erről beszélek, a választóközönségben, valójában hát ezek ilyen 4-5 százalékos gazdasági növekedéssel telő évek, amikor hát magyar viszonyok között egy nagyon komoly előrelépést élhetett meg a legtöbb magyar ember, magyar család, magyar háztartás, magyar település. És azért most más szituáció van, tehát 22, 23, 24 ezek, 22 második felétől, ezek azért gazdasági nehézségekkel teli megszorításokkal, ha nem is beszélnek erről, de ezek teli évek, és még ennek most sincsen vége. Tehát bármiféle kihívás megfogalmazódása egyszerűen eltérő kiinduló helyzetből startol el, és szerintem ezt látjuk is a magyar politikai életben. Az nyilván egy magától értetődő hasonlóság, és bocsánat, ugye ez egy fontos része a különbségnek, mert a hasonlóságról beszélnék, hogy most mi is ugye itt egy média felületen beszélgetünk erről, és hogy annak a válságnak, politikai válságnak a Fidesz számára a meghatározó része volt a médiájának az elvesztése, ami egy nagyon súlyos kérdés, de szerintem ennél súlyosabb az, hogyha a társadalom nem érzi magát biztonságban anyagi értelemben. Uh-huh. Nyilván akik a médiában dolgoznak, dolgozunk, a média körül ügyeket látjuk a legjelentősebbnek és legfontosabbnak, és ők is fontosnak látták, hát persze.
De azért más abban is a hangsúly, hogy más egy gyermekeket érintő pedofil botrány, és megint más a saját oligarchájával való összeveszés, igen, és igen, a média fölötti hatalom elvesztése.
Pláne úgy, hogy végül is az a hatalmi harc, az végül is elég hamar eldőlt. Tehát így utólag azt mondhatjuk, hogy a társuralkodónak a kiszerelése a Orbán Viktor részéről az végül is elég hamar ahhoz vezetett, hogy fölépített egy csak neki beosztott új uralmi struktúrát, ami legyőzte Simicska Lajosnak a hatalmi struktúráját. Szerintem a gazdasági válság az ennél trükkösebben működik. A hasonlóság nyilván az, hogy belső emberek lázadása, vagy belülről érkezik, inkább így mondom, belülről érkező embereknek a lázadása történik, bár mondjuk azért, hogy mondjam, Simicska Lajos nerbeli szerepe, meg Magyar Péter nerbeli szerepe, azért én azt hiszem, hogy aligha összevethető egymással.
Bocsánat, hagyj hozzak ide egy fél mondatot, csak ugye nagyon ritkán lehet Orbán Viktorral beszélgetni, és hát most lehet. Már 6 évvel ezelőtt volt, hogy most lesz 6 éve, hogy nőnapra ellenzéki újságírókat fogadott Orbán Viktor a Karmelitába, köztük engem. És akkor egy órán át beszélgettünk vele háttérben, és egyetlen egy pont volt, amikor én kifejezetten emberi reakciót láttam az arcán, ami nem a politikus, nem a begyakorolt, akár spontán, de mégiscsak rutinból hozott politikusi mondat volt, az, amikor nem mint politikai tényezőre kérdeztem rá Simicska Lajosra, hanem Simicska Lajos a barát elvesztésére. És azért az tényleg lehet látni, hogy mondjuk Kövér László, Áder, a régi bibói kör, a kezdőcsapat, az annyira szoros szövetséges, hogy azért ha most is mondjuk Kövér László csekkolna ki, az nyilván egészen más érzelmi húrokat pendítene meg Orbán Viktorban. Tehát, hogy itt azért volt egy személyes, erős szakítás ebben, ami egy sok-sok évtizedes barátság végét is jelentette.
Én ezt egyáltalán nem vonom kétségbe, már csak azért sem, mert akik ugye ennek a politikai közösségnek a felemelkedésével foglalkoznak, azok nyilván mindig visszamennek a kollégiumi szobákhoz, vagy akár az azt megelőző kapcsolatokhoz, tehát az osztálytársi, évfolyamtársi viszonyrendszerhez. Most ez egy politikai jellemző műsor, tehát nem pszichológiai modelleket kell megrajzolnunk. Nyilván akár egy ilyen törésből önreflexív gondolatok is támadhatnának, szóval hogy ez is azért egy lehetőség, de igazából nem is ezt akarom mondani, mert ez nem az én dolgom, hanem csak arra próbálnám ráirányítani a figyelmet, hogy az, hogy van egy belülről érkező szereplő, az egyáltalán nem egy váratlan dolog. Hozzáteszem, ugye Magyar Péter fölfutásának dinamikáját is, hát nyilván az adta, hogy ő belülről jön, tehát hogy a köztársasági elnök lemondásának a másnapján ad egy interjút, és ő nem az, aki hát kifigyelt volna erre uh-huh. oda. Hát attól volt érdekes, hogy ő honnan jön. Ugye Simicska Lajos esetében is az volt az érdekes, hogy ő kicsoda, nem az, hogy volt egy N plusz egyedik valamilyen média felület, amely valakié, hanem hát, hogy ő volt, és hogy ő
mondjuk, ha Csermely Péterrel veszik össze a Fidesz, az lehet, hogy nem ekkora hatása.
Hát igen, én azt gondolom, igen. Valami ilyesmiről beszélek, szóval, hogy persze, hát emiatt érdekes, és ennek egyébként van, én azt gondolom, történeti táblata is. Iván Krasztevnek néztem néhány interjúját 2024 végén, ilyen év értékelő, meg 2025-re vonatkozó kilátások beszélt, és persze tága politikai trendekről, és ő, tehát az egyik fő gondolata, hogy egy olyasfajta történelmi fordulópont környékén vagyunk, csak teljesen más tartalmú, mint 1989 volt, és hogy nagyon nem csak, hogy fölgyorsulnak a változások, az egy dolog, de hogy az identitásváltozások uh-huh. is fölgyorsulnak, és az identitásváltozások közepette nagyon meglepő választói koalíciók jönnek létre, és nagyon meglepő vezetők állnak ezeknek a választói koalícióknak az élére. Ugye nyilván ő is Trumpról beszél, tehát hogy az elkeseredett rozsdővezeti munkások most a milliárdosnak született, és médiaszemélyiség milliárdosban, meg a még nála is gazdagabb milliárdosokban látják a saját maguk képviselőjét, tehát azért ez meghökkentő, enyhén szólva, illetve hát a belülről jövő emberekben. Ő például, ez nagyon érdekes volt a számomra, a Boris Jelcin példáját mondja. Hát ő lett az orosz demokrácia, akárhogy is sikerült, ő lett az orosz demokrácia. Ő egyébként valószínűleg komolyan gondolt néhány dolgot a demokráciáról, hát azért mégiscsak a moszkvai pártitkár volt 1987-ig, egyébként amikor ezt egyszer Eszbíró Zoltánnak volt szerencsém elmondani, akkor ő azt mondta, hogy hát és Gorbacsov? Uh-huh. És hát igen, hát tulajdonképpen Gorbacsov nem azzal vágott neki, hogy majd lebontja a Szovjetuniót, hogy ő megjavítani akarta, egy belülről érkező emberként hajtott végre valami teljesen más, szóval, hogy azért ezek nem annyira föltől elrugaszkodott dolgok. Most, ha nagyon szemtelenkedni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy hát Gyurcsány Ferenc nem a kizből indult. Uh-huh. Szóval az, hogy egy politikai pálya milyen állomásokon keresztül megy végig, az azért hozhat meglepő fordulatokat, de hogyha ezeket a meglepő fordulatokat egy történelmi perspektívába helyezzük, akkor talán nem annyira egyediek, hogy jön valaki belülről, és éppen ennek a tapasztalatnak a birtokában, vagy erre hivatkozva legalábbis, ebből építve politikai narratívát, akkor fogalmazunk így, kezd valami egészen mást mondani, a rendszer kritikáját megfogalmazni, és még egyszer mondom, az ebből fakadó érdekességét, politikusi személyiségként érdekességét politikai tőkére átváltani.
Még egy különbség. És
ugye Simicska esete egy kicsit annyiból más a helyzet, hogy ő konkrétan egy vagyonon ült, meg egy média portfólión ült, és ez megfogta, és elvitte, és elkezdte máshogy működtetni. Tehát ennek volt, hogy mondjam, fizikai lecsapódása is, hogy akkor hogyan működik a média abban a néhány évben Magyarországon.
Még egy különbség, ami talán akkor oda elvezethet, hogy kicsit távlatosan gondolkodjunk arról, hogy ennek az egy évnek mi a következménye, meg mi várhat még ránk, hogy azért talán fontos különbség, hogy Simicska Lajossal való szakításra minden bizonnyal készült Orbán Viktor. Az akkor benyújtott reklámtörvény, az egy nagyon egyértelmű hadüzenet volt. Nyilván a médiagépezet, a törvényi struktúra, sok minden elő volt készítve ahhoz, hogyha fáj is, amit Simicska Lajos tesz, ne fájjon annyira. Voltak rá politikai válaszok, azonnali politikai válaszok. Még nagy különbség, hogy a kegyelmi botrány kifejezetten váratlanul érte a Fideszt, minden nemű felkészülés hiány. Ez a különbség, ez okozhatja-e azt, hogy nagyon más lesz a vége a két botránynak? Azt már ugye tudjuk, hogy a Simicska botránynak igazából a média átrendeződése következménye volt. de egyéb nagy politikai következménye, mondjuk még az új gazdasági elit létrehozása volt a politikai következménye, a nem egy kézbe, hanem sok kézbe szétosztani a vagyont, de politikailag egészen más, vagy nagy hatása végül nem volt. Lehet-e ennek a különbségnek egészen más hatása és kimenetele?
Hát 2014-15-ben annyira elő volt ez készítve, hogy, tehát, hogy több lépésben zajlott, hogy nyilván ugye ezeket nagyjából ugyanazokból az újságírói forrásokból tudjuk mi is, hogy lehetett egy ilyen beszélgetés Orbán és Simicska között 2014-ben, az akkori Fidesz győzelmet követően.
Amiben... Erről Simicska Lajos beszélt saját maga.
Ez igaz, igen, amiben hát tulajdonképpen világosra tette Orbán, hogy ezt a társuralkodói rendszert felszámolja, és hogy ezen gondolkodhatott ő korábban, igazából erre gondoltam, hogy ennek lehettek korábbi nyomai, és az, hogy reklám adót vezetnek be az ellen Simicska már tiltakozott nyilvánosan 2014 nyarán, és talán ezzel is összefüggött az, hogy 2015 márciusára elő volt készítve az állami médiának az átalakítása. Most szintén én élel megjegyezhetném, hogy talán ukrán pénzből kellett egy éven keresztül ezt átalakítgatni, szóval, hogy zajlottak ilyesfajta előkészületek. Nyilván az, hogy ennyire rázós lett a váltás, az várható érhető őket, de zajlott kétségtelenül egy folyamat. Ugye most máshol zajlik ez a folyamat, tehát most a politikai struktúra alakult át az elmúlt egy évben. 2015 és 18 között a Jobbik volt a legerősebb ellenzéki párt, hát nem tudom, talán egyszer 3 másodpercig fölment 30% fölé.
Igen, nem egy zöld mezős beruházás van, történt, mint mindezt, a Tisza esetében.
Így van, mindezt úgy, hogy egyáltalán nem volt magától értetődés, végülis nagyjából ezen is ment el a 2018-as választás, hogy hogyan kapcsolódnak össze az egymáshoz képest nagyon eltérő irányból érkező választói közönségek, hogy rá lehet beszélni az állampolgárokat, hogy egy baloldali szavazzon egy jobbikosra, vagy egy jobbikos szavazzon egy liberálisra, ha az ő körzetében az a jelölt indul el, és 18-ban nem is lehetett rábeszélni. Pontosabban a választók előbbre jártak ebben, vagy máshogy gondolták egy kicsit ezt, mint a pártok, de alapvetően azért nem volt olyan szavazatkoncentráció, hogy a Fidesz tömeges egyéni kerületi győzelmeit ez megakadályozhatta volna. Ugye most most az a helyzet áll fönn, hogy újabb sok-sok év elteltével tényleg van egy ilyen kormány és ellenzék. Ezt nem merem mondani, hogy kormányváltó hangulat, az ellenzékváltót azt inkább merném mondani, mert ez kiderül, hogy kormányváltó hangulattá alakul át, de esetleg van egy nagyon erős elégedetlenség az eddig fönnálló politikai formációkkal szemben, és bárki bármit gondol erről, a tény az, hogy ez bezúdul a Tisza támogatottságába. Nem volt Magyarországon eddig olyan, hogy 40%-on áll egy ellenzéki párt, már hogy 2010-et követően. Tehát ennyiből ez egy teljesen másik helyzet, nem nagyon lehetett azon gondolkodni, amiket mondjuk a választási földrajzosok számolgatnak, és mások is, hogy akkor hogyan is néz ki mondjuk a 10 000 fő alatti településeknek a politikai térképe, hogy minthogyha nem lenne annyira magától értetődően nagy a Fidesz fölény. Egyébként, ha csak azt nézzük meg, hogy hogyan szerepelt a Fidesz a megyei listákon az önkormányzati választáson, ugye a Tiszának nem is volt saját listája a megyei listákon, a fővárost leszámítva, mégis az a helyzet, hogy brutálisan lecsökkent azoknak a megyei listáknak a száma, ahol 50% fölött szerepelt a Fidesz, ha jól tudom, 19-ben nem volt olyan megye, ahol ne szerzett volna, tehát Budapesten kívül, ahol ne szerzett volna 50% fölött eredményt a Fidesz, és ez azt hiszem 5-re lecsökkent 2024-ben, tehát nyilván a Tisza helyét mások töltötték ki ennek okán, tehát hogy és ugye a megyei listákon, a megyei jogú városokon kívüli települések lakói szavazhatnak, tehát valamiféle elmozdulás zajlik az országban, ami nem kezelhető pusztán azzal, hogy akkor most a Fidesz fölfedezi magának a Facebookot, meg a közösségi médiát, ahogy az 19 után tette, vagy hogy nem tudom, Kubatov Gábor még jobb listát csinál magának, vagy hogy csinálnak nem tudom M8-at, meg M9-et az állami médiában, szóval ez nem kezelhető pusztán ennyivel. Megint csak azt tudom mondani, van egy gazdasági elégedetlenség, és ameddig ezzel nem tud mit kezdeni a kormány, addig igazából én nem nagyon látom az okát, hogy mitől erősödne vissza a Fidesz.
Azt látjuk-e, hogy ez az egy év elég volt-e arra a Fideszben, hogy bármilyen tanulságot levonjanak?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye mit tekintünk tanulságnak? Ha az a tanulság, hogy vissza kell jönni a kormányzás mezőbe, lásd jó hírkampány, akkor igen. Ha az a tanulság, hogy máshonnan kell pénzt szerezni, hát akkor igen, lásd Rákos rendezői kísérlet. Ha az a tanulság, hogy módosítani kell az értelmezési kereten, és guruló dollár helyett guruló hívnyát kell mondani, hát akkor igen.
De akkor most, amiket sorolsz, az egy dolgot hagy ki, hogy mondjuk a gyermekvédelmet meg kell javítani, hogy a szakpolitikára pénzt, figyelmet és politikai akaratot kell fordítani.
Igen, meg még egy csomó dolgot lehetne mondani. Tehát a rendszer önmaga logikája szerint tudja korrigálni saját magát. De mivel ugye ez úgy van kitalálva, hogy van egy... Tehát, hogy a politikát egy hatalmi műveletként értelmezi, és nem szakpolitikai műveletek sorozataként és összességeként, ezen nem tud változtatni, ahogyan azon sem tud változtatni, hogy Jancsics Dávidtól tanultam azt a kifejezést, hogy ez egy politikai state capture, tehát nem arról van szó, hogy van valami oligarha, aki a politikai befolyásra váltja át a gazdasági tőkéjét, és ezáltal uralma alá hajtja a kormányzatot, hanem magának a kormányzatnak, az abban lévő embereknek vannak üzleti érdekeltségeik, és ezeket az üzleti érdekeltségeket és a hatalmi logikákat összefolyatva működtetik az állami gépezetet. Valami ilyesmi van Magyarországon, ez a rendszer lényege, ezen nincs mit korrigálni. Ha ez nem történik, ha ez nem folyhat, akkor ez nem, ez a politikai rendszer is láthatóan nincs szándék, de szerintem úgy sincs arra, hogy ez változzon. Tehát a rendszer saját logikája keretei között van mód módosításokra, amelyekből hát ez telik ki. Még akár ez is elég lehet ahhoz, hogy az újraválasztásig el tudjanak jutni. Szerintem tényleg sok múlik azon, hogy a választási osztogatásba bele lehet-e folyatni pénzeket. Nyilván nagyon sok folyik, nagyon sok múlik azon, hogy a Tisza föl tud-e építeni egy olyan választási gépezetet, amely alkalmas arra, hogy lefusson a kampány. Sok múlik azon, hogy nem csak Orbán Viktor kormányzásra való alkalmasságának az elkopása történik-e, hanem fölépül-e egy olyan alternatív kép, ami arról szól, hogy a kihívó is tudná legalább olyan jól csinálni, mint Orbán, vagy egy kicsit jobban, ami nem feltétlenül abban az értelemben jelent kormányképességet, hogy melyiküknek van szebben bekötött programja, hanem hogy melyikükről lehet elhinni, hogy jobban érti a magyar társadalom mai problémáit. Ezt Márki-Zay Péterről nem hitték el a kampányban sokokból, illetve arról az egész ellenzéki közegről nem hitték el, ami 2021-22-ben egyébként egy komoly népszerűségi hullám tetején volt 21 októberében, és aztán mégsem sikerült, elrontották, szerintem elég sokan csinálták ezt az elrontást, nem egyedül Márki-Zay Péter. Hát például ezek is olyan tanulságok, amelyeket meg a mindenkori ellenzéknek kell levonnia a maga számára. Tehát ebben az értelemben nem csak az elégedetlenség hullámának a meglovagolása számít, hanem hogy kialakul egy olyan kép egy ellenzéki vezetőről, hogy érti ezt az országot, és azt gondolják az állampolgárok, hogy azért tudná jobban csinálni, mert ő jobban tudja, hogy velem mi történik. Ugye ez volt Orbán Viktornak nagyon sokáig, hát Ruf Bálinttal itt nagyon sokat beszélgetett erről Vovesz Tibor, amikor a 21-22-es kampány fordulatokat elemezték, azt hiszem két hetente, tényleg mindenkinek ajánlom, hogy ezt keresse vissza, nagyon sok mindent meg lehet belőle tudni az országról.
Konstruktív bizalmatlanság címe megtalálják ma is, és igen, tanulságos visszahallgatni.
Szerintem ez egy kordokumentum, abszolút tanulságos visszahallgatni, és Bálint ebben szerintem jogosan sokat beszél, hogy Orbán azt a képet, ugye akkor arról beszélt sokat, hogy egy ilyen kádári képet alakít ki, tehát valaki, aki a hatalom csúcsán van, de mégis velünk van és ért minket. Szerintem ebben van egy törés. És ez a globális térbe elszálló Orbán, aki, még egyszer hangsúlyozom, szerintem azt se olvassa jól, ami a globális térben történik, de ezt csak zárójelbe teszem hozzá, ez a globális térbe elszálló Orbán, ez valójában ezen a karakteren ront igazán, és itt van egy lehetőség, hogy be tudjon lépni olyan politikai figura, amelyikről végül is ezt kellene elhinniük az állampolgároknak, aztán, hogy a programjai vagy a javasolt megoldásai működnek-e, az majd kiderül, de hogy valakiről jobban elhiggyék, hogy érti a magyar emberek hétköznapjait. Ebben lehet versenyezni.
Az évfordulók mindig alkalmat adnak arra, hogy kicsit nagyobb képet és tanúságokat is tudjunk elemezni. Köszönöm szépen Lakner Zoltánnak. Köszönöm. Ez volt az elemző Lakner Zoltánnal, politológussal, a Jelen főszerkesztőjével és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszontlátásra.